templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Perugiába hívom önöket, Varga kapisztánatyával, abban a kolostor és templom épületegyüttesben nézünk körül, ahol 1235-ben a mi Szent Erzsébetünket szentté avatták.
Ekkora kolostorudvart rég láttam. Hatalmas, négyzet alaprajzú terület. Milyen rendi kolostor ez?
Ez a perugiai domonkos kolostor, amiben egykori domonkos kolostor, amiben most vagyunk. Jelenleg ez régészeti múzeum állami levéltárként működik. A Corso Cavourról nyílik ez a hatalmas templom, messziről jól látható, igen különös formájú harangtornya, egy befejezetlen gótikus ívekből álló hatalmas torony, legalább akkora maga a templom is, ami messziről látszik. Jól mutatja ezt, hogy a domonkos rendnek mi volt a hivatása, hogy prédikátor rend, és hogy a templom, hogy a kódolórendi templomoknak kellett lenni, alkalmas kellett, hogy legyen hatalmas tömegeknek a befogadására. Igazából ez a második templom már. A kvadrumnak a bejárattal szemben, éppen átelemben lévő oldalán lehet látni a régi templomot, aminek fent a rózsaabl, tehát a kerengőt, ezt nyilván később építették, mint azt a templomot. Az az első kvadrum, az első templomhoz tartozó kvadrum, innét nyílik ebből, ahová be lehet jönni a Corso Cavourról, és föl lehet ismerni az egykori rózsaablaknak a helyét, vagy egy homlokzati ablaknak a helyét, és egy kettős kaput, ami innét nyílik szintén, be van falazva, és ami aztán jellemző, amit már több helyen is említettünk Perugiára is, a vörös és a fehér színű mészkő homlokzatokat. Ennek a templomnak az értékessége számunkra abban áll, hogy 9. Gergely pápa 1235-ben ebben a templomban avatta szenté Szent Erzsébetet.
Ami Árpádházi Szent Erzsébetünket?
Árpádházi Szent Erzsébetet, igen. Ez nem sokkal ugye a halála után történt, amit hallatlan izgalmas dolog volt, hogyha jól emlékszem, II. András éppen kiközösítés alatt állt akkor, amikor a lányát szenté avatták, szóval, hogy az Árpádházi család egy nagyon izgalmas családi történetekben bővelkedő család volt. És érdekes, hogy itt a domonkos templomban került rá sor. Igazából nem tudjuk megmondani, hogy én legalábbis most pillanatnyilag nem tudom, hogy ennek mi az oka.
De akkor még a kisebbik templom lehet, állhatott a nagyobbik,
igen,
még nem?
A kisebbiknek az oldalán van egy emléktábla, és szerintem majd oda fogunk menni és megnézzük. Jelenleg én voltam bent egyébként abban az épületrészben, és tényleg polcrendszerrel ellátott állami levéltárként működik az a templom. Nyilván hát az látszik rajta, hogy az a korábbi.
Tehát egyik, se a nagy, se a kisebbik templom épület nem templomként funkcionál az utóbbi évtizedekben, vagy talán évszázadokban.
Hát az 1860-as szekularizáció nyomán oszlatták fel ezt is, igazából nem tudom. Uh-huh. Itt nem láttam mást kiírva, hogy más, igen, lenne. Na most, ami itt nekünk érdekes, hogy hát Szent Erzsébet, tehát nem csak azért jövünk, mert Szent Erzsébet, mint magyar szent, hanem azért is, mert Szent Erzsébetet a Ferenc világi rendjének, vagy régen, ahogy emlegetük, a harmadik rendje kiemelkedő alakjának tartjuk.
Égi pátronája a harmadik rendnek.
Szent Lajos királlyal együtt. Ami nagyon érdekes, hogy 9. Gergely a szentélyavatási bullájában több dolgot megemlít, dicséri, és egy dolgot azonban nem, arról nem beszél, hogy hogyan öltözött Szent Erzsébet. És nagyon érdekes, mert Magyarországon az ismertebb ábrázolások, azok a királynői, király fejedelmi öltözékben szokták ábrázolni. Gondoljunk csak például a kassai dómnak az oltárképére, vagy más egyebekre. Azonban vannak olyan ábrázolások is, amelyek Clarissa ruhában ábrázolják, tehát ferences ruhában, fátyollal a fején és kordával. És ez azért érdekes nekünk, mert valahogy Szent Erzsébet személye egy olyan izgalmas kérdést vett föl, hogy nők hogyan követhették Szent Ferencet? Hogyan lehetett valaki nőként ferences? És az egyik út az Szent Klárái volt, ugyanakkor azt is ismerjük, hogy 9. Gergely pápa nagyon keményen abba az irányba terelte Szent Klára rendjének a történetét, vagy az életét, hogy maradjon, illetve szigorú klauzúrába töltsék az életüket. Van egy olyan elmélet, egyik szerző szerint a Szent Ferenc a remeteseiknek adott regulában leírt életformája, a Szent Klára korai életformájának felel meg, vagyis hogy két részre volt osztva maga a közösség, és voltak, akik csak ott a monostorban, a lakóhelyükön tartózkodva imádkoztak, és voltak nővérek, akik azután a monostoron kívüli munkából előkerítették a nekik szükséges megélhetést. Ennek a nyomát egyébként Szent Klára regulája, tehát az ő saját kezűleg írt regulája, amit a halál előtt 10 nappal kapott meg IV. Ince pápától jóváhagyva, beszél Sororis extra monasterium servientésről. A monostoron kívül szolgálatot teljesítő nővérekről, de semmit nem mond róluk, hogy ezek kik, és mifélék, és mit csinálnak a monostoron kívül.
Magyar királytól származván, nagy hercegnek eladatván, de Szent Erzsébet csak Isten szomjúzván. Éjjel és nappal Istennek szolgált, sok javaival, sok koldus táplált, s a nyarúsággal Jézushoz közel jár. Tudván világ álnokságát, választván Jézus országát, s abban Erzsébet rejti sok jószágát. Roppant is pitájt, felgazdagíta, árváknak italt, s ételt indíta, véghetetlen jót magának hárítá.
Na most úgy tűnik, mintha Szent Erzsébet egy ilyen soror extra monasztérium serviens lett volna, tehát a monostoron kívül szolgálatot teljesítő nővér. Tűnik, hát Szent Erzsébetnek az, hogy a világi rendnek, vagy a harmadik rendnek a pátronája, az, hogy ferences ruhában ábrázolták, azt mutatta, hogy kutatta és kereste, hogy nőként hogyan tudja Szent Ferenc reguláját megélni. És ő Szent Klárával ellentétben, vagy hát lehet, hogy nem is ellentétben, hanem Szent Klára életétől eltérően külső tevékenységekben, amit ismerjük az életrajzait, élve szegények között, meg a szegényeknek segítve, meg ápolva őket, meg dolgozva értük, kereste meg a kenyerét, és így élte meg a ferences ideált. De fönnmaradt egy 13. századi, valószínűleg, vagy nagy valószínűség szerint magyar ferences által írt Szent Erzsébet legenda, ezt 2000-ben fedezték föl egy amerikai kutató, és ez egy megdöbbentő dolgot mond el, amit a korabeli ember számára lehet, hogy botránkoztató volt. Szent Erzsébet ezen a főterén találkozott az ottani Guardiánnal, ferences házfőnökkel, és hát csókkal köszöntötte a piacon. És hát nyilván szennek tartották, mindig ez nem lepődött meg senki, de könnyen el tudjuk képzelni azt is, hogy nem mindenki volt Szent Erzsébet az ilyen Begina vagy apát, vagy hát ilyen Istennek szentelt életet élők közül, és a pápa joggal aggódott azon, hogy ne legyen túl szoros kapcsolat a ferencesek és a női ágaik bármilyen leágazások között, és 9. Gergely pápa meg jogász is volt, és nem tudta egyszerűen elképzelni, egy nő egy monostoron kívül éljen. Tehát, hogy abban az időben nem volt. Tehát az, hogy Szent Klára a falakon kívül telepedett meg, azt férfias cselekedetnek tartották, azzal együtt, hogy lemondott tulajdonképpen a neki, mint nemesnek járó életformáról. Na most Szent Erzsébet esetében is ugyanez történt. Szent Erzsébetnek egyébként a Szent Ferenchez fűződő viszonyát azért az egy nagyon izgalmas és érdekes volt, mert tudunk egy levélről, amit Szent Ferenc írt neki, ez a levél azonban sajnos elveszett, nem maradt fönn, és a köpenyét is, vagy a habitusát is elküldte neki. Úgyhogy tényleg azt kell mondani, hogy Szent Erzsébet a legmodernebb lelkiséget képviselte.
Igen, tehát ami a 19. században, 20. században egy áttörés volt a női szerzetesi életben, annak az előfurtára volt a 13. században Szent Erzsébet. Tehát amit a szociális testvérek, vagy a ferences szegény gondozó nővérek tesznek a világban, félig a világban, félig a szerzetesi regulák szerinti közösségben élni.
Igen, hát ez nem a 19. században napóleoni kor után, a restauráció korában kezdődött meg, hogy szociális és oktatási tevékenységet kezdtek, és erre a célra alapultak különböző női rendek. Ezek az egyes, a legkülönbözőbb rendek női ágáinak a fölvirágzását hozták, és egyébként addig ritkán lévő formákban. Ami érdekes még így magyar történeti szempontból, hogy tudjuk, hogy a nagyszombati Clarissa kolostort 9. Gergely pápa 1239-ben vagy 40-ben San Damianói monostorrá nyilvánítja, vagyis Clarissává, csak hogy ők soha az életben nem láttak Clarissát. Soha sehonnét nem kaptak. Ellenben azt tudjuk róluk, hogy következő évben 4. Béla király egy falunak a jövedelmét adta nekik, és még Nagyszombat főterének a déli oldalán van a Szent Ilona ispotály templom, ennek a homlokzatán, ez volt az első, a legrégebbi ferences templom, a homlokzatán Szent Erzsébet Clarissa ruhában van ábrázolva, és ettől aztán nem túl messze van a Clarissa kolostor, illetve templom, nyilván II. József feloszlatta, de az egykori sekrestélye az a megelőzően a Szent Erzsébet kápolna volt, és úgy tűnik, hogy Szent Erzsébet példájára, nem sokkal a Szent, tehát mindenképpen a tatárjárás előtt még, tehát 1239-40-ben már itt létezett egy női közösség, akik valószínűleg ebbe az ispotályba járhattak ki, és akkor, amikor 9. Gergely pápa San Damianói nővérekké, vagyis Clarissákká nyilvánította őket, olyanokká, akik nem járhattak ki a városba, akkor nekik szükségük volt állandó bevételre, és 4. Béla úgy gondolkodott róluk, hogy két falu jövedelmét nekik adta. Tehát, hogy Szent Erzsébet életformája az tovább, tehát, hogy az meghonosodott, hogy az volt Magyarországon is, vagy ismert volt Magyarországon is, és hát ilyen vonatkozásai vannak. A szentélyavatásról pedig a legszebben a már említett, ismeretlen magyar, föltehetőleg magyar ferences által írt Szent Erzsébet legendának, a Szent Erzsébet szentélyavatásáról szóló része ír. Történetírókban vagy kutatókban fölmerül az a kérdés, hogy Szent Erzsébetnek vajon van-e köze a magyarországi, tehát hogy a ferencesség magyarországi elterjesztésében, elterjedésében. És azt kell mondanunk, hogy olyan értelemben nincs köze hozzá, hogy ő küldött volna ide testvéreket, vagy ő maga jött volna. Ellenben úgy igen van köze hozzá, hogy 1235-ben, amikor szentté avatják, abban az évben lép trónra a testvére 4. Béla. És akkor 4. Béla Esztergomban, tehát Esztergom azért fontos, mert abban az időben nyilván az ország fővárosaként számon tartott Esztergomban alapít kolostort, és azt a rendtartományt esztergomi rendtartománynak nevezik. És a rendtartomány anyaházát, főtemplomát Szent Erzsébetről nevezi el, Szent Erzsébet tiszteletére, tehát a tulajdon testvéréről nevezi el. És hát ilyen értelemben a kultusznak az, hogy az elterjesztésében az, hogy Szent Erzsébet akkor a ferences mozgalommal kapcsolatban álló modern szent, ilyen értelemben van köze a ferences eszmé, a ferences lelkiség elterjesztéséhez.
Modell vagy modern?
Talán mind a kettő. Én modernre gondoltam volna, de simán mondhatjuk modellnek is.
Szent Erzsébetek fénye, római szent védősvénye, sovány szívünknek légy bőveteménye. Mi lelkeinket, kösz szent oltárhoz, mi kincseinket, egek urához, úgy is felünkben, éljünk veled, amen.
Itt vagyunk a kettős kapu, a régi, az első templom kettős kapuja előtt. Ugye gondoljunk arra, hogy ilyen kettős kapuzat van a Sacro Convento, tehát a Assisi Szent Ferenc Bazilika alsó templomához. És akkor ideérünk ehhez a rácsos kapuhoz. Ah, igen, és nem fogunk tudni bemenni. Tehát itt van a másik kerengő, a régebbi kerengő, itt van ugye az állami levéltár, és ott bent, ha benézünk, a templomnak a déli kapujánál lehet látni az emléktáblát, és alatta van egy koszorú nemzeti színszalaggal, azt adja egy hírül, hogy Szent Erzsébetet ebben a templomban avatták szenté.
Nyelvbotlás volt, de nagyon érdekes, hogy milyen nehéz dolga van annak, aki tanul egy nyelvet, aki mondjuk magyarul akar megtanulni igényesen, keringő és kerengő. Mind a kettő a körbejárással kapcsolatos. A szerzetesek udvarában van a kerengő, ahol imádkozva vagy beszélgetve mennek, és a teljesség, a végtelenséget teremti meg egy kis adott területen, mert végtelenség lehet körbe-körbe menni. A keringő pedig hát a végtelenség, amíg el nem szív az ember, lehet ropni a táncot.
Kerengőknek megvan azért, tehát ez a praktikus feladatuk volt, hogy kössék össze fedett helyen tulajdonképpen a különböző kolostori, tehát a kolostor különböző funkciói helységeit. És hát azért, ami itt is nagyon szépen látszik,
középen a kút, egy óriási méretű kút.
Kút vagy ciszterna állt a középpontjukban, és persze aztán ezek föl lettek ruházva a szimbolikus jelentéssel is. Ez egyik, ha egy magyarországira gondolok, akkor az egyik legismertebb ilyen oklevél, éppen harmadik Ince pápa oklevele, Pannonhalma számára írt oklevele, az a címe, hogy Paradisum plantavit, és az azzal kezdődik, hogy az Úristen paradicsomot ültetett, amit átadott Szent Benedeknek, hogy művelje, és akkor a kolostor különböző részeinek és kerengőnek a szimbolikáját azt használja, és azt dolgozza ki. A szentélye mögé kerültünk most a fő templomnak, nem a régi templom, tehát a Szent Domonkos templomnak, ahol kívül még szépen föl van írva, hogy melyik szentnek a kápolnája található, és hátra jöttünk a szentélybe, szentély mögé. Egyenes záródású szentélyeket látunk itt, tehát ez abból a szempontból fontos, hogy ez is korai templom, amiről itt szó van, és jellem, hogy hasonló ahhoz, mint amiket akár Arezzóban vagy Firenzében is találunk, tehát a ottani koldulórendi templomokban, és a korai koldulórendi templomokra jellemzően egyenesek az oldalhajónak, vagy keresztház itt inkább, bár nem voltam belőle, és nem látom a keresztháznak, vagy kereszthajónak, attól függ, hogy kápolnákban végződik-e. Tehát Arezzóban látunk ilyeneket, hogy a főhajó mellett van még két-két oldalkápolna szimmetrikusan elhelyezkedve. Hát ez tulajdonképpen ezekre emlékeztet, illetve talán ami elképzelésünk van, az anglikán templomoknak a szentélye, illetve azoknak a szentélyablak ilyen elképesztő magasságú, tehát itt tulajdonképpen, amit magunk előtt látunk, én nem tudom tényleg, hogy hány emelet magas lehet, de a gótikus ablakok azért jó teherbíróak, de egy hat osztatú ez a szentélyablak, és még mielőtt elkezdődne a felső résznek az mérműves osztása, azelőtt be van még illesztve, be van még iktatva vele egy olyan szint, ami keresztben tartja még egybe ezt az ablakot, tehát tulajdonképpen egy ritkán látható kétszintes
emeletes ablakok. Perugiai Domonkos templom ünnepélyes nagy kapuzata fölött egy kutyát látni. A domonkosok jelképe lehet. Egy könyvön fekszik egy kutya, és a egyik lába, mintha a föld golyón lenne, vagy egy országalmán, és valami van a szájában a kutyusnak. Fölötte egy korona, illetve egy csillag.
Tulajdonképpen Umbria legnagyobb templom, a 96 méter hosszú, 60 méter széles és 30 méter magas.
Tehát lepipálja ebből a szempontból az Assisi Szent Ferenc bazilikát is?
Így van, csak hát későbbi, 1304 és 1458 között épült. Tulajdonképpen aztán megtörtént az 1600-as években egy barokk átépítése, és nagyon értékes berendezése volt. Itt van egyébként 11. Benedek pápának a síremléke 1300-as évek elejéről, aztán a 14. századi freskók, ezt Kóla Petruccioli és mások festették, aztán egy Agostino Duccio oltár előlap található még itt 1459-ből, és hát 16. századi szerzetesi kórus, vagyis stallumok, és 17. századi orgona. Ezek hát a nagy ablaknak is itt megtaláljuk a méretét, az abszisban 23 méter magas, a második legnagyobb Itáliában, és Bartolomeo di Pietro, a perugiai mesternek, és Mariotto di Nardo, firenzei mesternek a műve 1411-ből. Ebből a gazdag berendezésből azután több darabot is, mint például Duccio di Bonsegnának, Gentile de Fabriano-nak, akkor ugye Boldog Angelikónak, meg másoknak alkotásait az umbriai nemzeti galériában láthatjuk, a Palazzo dei Priori-ban. A kolostor pedig maga elég korán elkezdték építeni, mégpedig 1233-ban, és Szent Domonkos 1221-ben halt meg, ezt 33-ban kezdték építeni. Ekkor már korábbi, tehát az első könyvtárat, káptalan termet, dormitoriumokat, stb. És nagyon hamar két kolostor szárnya lett. Az első belső templomot, tehát ahol Szent Erzsébet szenti avatásai zajlott, azt 1228-ban építették már föl. Ez nyilván értelemszerűen nem mond ellent annak, hogy mondtuk, hogy 33-ban kezdték a kolostort építeni, mert először fölépítették a templomot. Azután az államosításkor ezeket, hogy úgy mondjam, tehát államosították a kolostort az 1860-as években, és ami viszont egy szerencsétlen dolog volt, hogy az itteni könyvtár ugye rendkívül értékes volt, a Studio Perugino-nak, tehát a perugiai stúdiumháznak a könyvtára, ami a 13.-14. századból tartalmazott értékes könyveket, ez részben elveszett, részben pedig bekerült a Perugiai Egyetemnek a gyűjteményébe.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, perugiai kirándulásunknak ez a szakasza véget ért. A domonkosok hatalmas templomával, kvadrumával ismerkedtünk, illetve Szent Erzsébet szentjavatásának helyszínét tekintettük meg. Varga Kapisztrán atya volt a kalauzunk. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Magyarország szép nemes csillaga, asszonyi rend tiszteletes tagja, Szent Erzsébet András király lánya, ki szentséggel hamar kezet foga. Dicsőséggel fénylik most városa.